Az a szent ige, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma 20. fejezetében, a 26. verstől a 28. versig. De köztetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvéreim, az Úr Jézus az evangéliumok szerint háromszor is beszél útban Jeruzsálem felé a tanítványainak szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, mert ő tudatosan készíti fel őket, hogyha elérkezik a szenvedés órája, akkor a tanítványokat ez ne érje váratlanul. Jól tudja az Jézus, hogy milyen messze vannak ők még ettől, és nem is nagyon tudják különösen itt még felfogni és elfogadni Jézusnak a szavait. A tanítványok tulajdonképpen csak emberek, bár elhívott és kegyelemből élő emberek, de mégis emberek, és nem tudják elfogadni, hogy szenvedés, halál várna az ő szeretett mesterükre, meg rájuk. Ott vannak bennük a hamis váradalmak, reménységek. Egy zsidó ember szívében alapból is ott élt a váradalom, hogy eljön majd a messiás dicsőségesen, és megszabadítja a népét, helyreállítja a régi rendet, felszabadulnak a római uralom alól, újra nagy és hatalmas lesz az ország. Szemük előtt ott lebegett ez a nagy dicsőség, a királyi trón, a legyőzött ellenség, a visszakapott önállóság, a hatalom, és majd a leendő jutalom a végén. Tehát Jézus szavaiból is itt annyit hallanak meg, amennyit akarnak. Pedig Jézus világosan és egyértelműen szól nekik, íme felmegyünk Jeruzsálembe, az emberfia átadatik főpapoknak, írástudóknak, halálra ítélik, átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Tehát Jézus nem beszél mellé, nem mond olyat, hogy attól elfogadhatóbb legyen az üzenete, hogy ezáltal több követőkre tegyen szert, megmondja, hogy mi következik rá. De a bűnös ember csak ilyen, hogy azt hallja meg, ami számára előnyös. Jézus pedig készül Jeruzsálembe, utolsó földi útjára, keresztre, a megaláztatásra, a nagy hétre, hogy életét adja a váltságú sokakért, és az értetlenség, minthogyha egyre nagyobb lenne, ahogy közeledünk a kereszthez. Útközben vagyunk mi is bőjtben, ez lett volna az első kivetítendő pontom itt a falon, amikor mi is készülődünk tulajdonképpen a húsvét ünnepére, ugye a húsvét előtti 40 napot hívjuk bőti időszaknak. Igaz ugyan, hogy nekünk reformátusoknak nincsenek bőti előírásaink, hogy mit szabad enni, inni, meg mit nem, de megtehetjük, hogy korlátozzuk magunkat, hogy nem magunknak kedveskedünk, hogy lemondunk a jogainkról, hogy lemondunk az élvezetek habzsolásáról, és helyette elkezdünk szolgálni. A magunk érdekeinek érvényesítése helyett elkezdjük keresni mások érdekeit, megtehetjük, hogy nemet mondunk a testünk kívánságaira, és helyette elkezdjük keresni Isten akaratát. Erre hív most bennünket ez az ünnepi ige szakasz, és menjünk végig most ezen az úton. Hogy is van közöttünk? Zebedeus fiainak az anyja bolygatja itt a kedélyeket a tanítványok körül, mert többet akar a fiainak, mint amit eddig elértek. Legyinthetünk és mondhatjuk, hogy hát már megint egy asszony mit avatkozik bele, de hogyha olvassuk a többi evangéliumot, Máténál azt látjuk, hogy ő viszi el a balhét, de Márknál, meg Lukácsnál az anyuka meg sem jelenik a színen, az ő jelenléte nélkül is elkezdenek azon vitatkozni a tanítványok, hogy ki a nagyobb, mert igazából ott van mind a 12-ben, hogy csak is ő valamilyen jogon, mind a 12 meg tudta volna jól magyarázni, hogy miért. Tehát bennünk van a bűneset óta ez az óemberi törekvés, amit valahol a kígyó ültetett belénk az ő kérdésével, hogy olyanok legyünk, mint az Isten, és hogyha nem nagyban, akkor legalább kicsiben, saját köreinkben, családunk körében, közösségünkben, hogyha máshogy nem, akkor akkor legalább hívő módon, hogy én üljek legfelül a polcon, ahonnan lehet dirigálni, uralkodni, én legyek ott jobb és bal felől. És Jézus ezt mondja, hogy tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak a fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk, ezt tanítja nekik Jézus, hogy igen, ez a világban így megy, és ezen nincs mit csodálkozni, hogy aki pozícióba kerül, annak jó, mert ő fogja osztogatni az anyagiakat, az elismeréseket, a lehetőségeket, és nyilván úgy fogja osztogatni, hogy az neki és környezetének jó legyen. Tehát világi értelemben ezen nincs mit csodálkozni. Aki pozícióban van, az védettségben van, és folyik a harc a hatalomért az egész világban, és azt gondolom sajnos előfordul, hogy egyházakban vagy gyülekezetekben is így van, mert itt is ugyanolyan emberek vagyunk. A hatalom aztán valahogy nem tesz jót az embernek, mert deformálja a személyiséget, eltérít a céltól. És egy kis idő múlva, mintha az ember elfeledkezett volna arról, hogy mi volt az eredeti célja, honnan indult el, mik voltak az alapvetések, és keresztény ember legyen a talpán, aki meg tud állni, mert magától, önerőből az ember nem is képes megállni. Úgy érezzük, hogy kell a protekció, úgy érezzük sokszor, hogy szükség van a harcra, az ököljogra, hogy érvényesítsük az akaratunkat, felemeljük legalább a hangunkat, hogy értse a másik, mert különben talán nem értené, és hogyha nem ragadjuk meg a felkínálkozó lehetőségeket, akkor azok soha nem térnek vissza. Most kell biztosítani a magunkat, most kell biztosítani a gyereknek a jó helyét még idejében, a többit megelőzve, hogy másnak még csak eszébe se jusson ez a lehetőség. Azt mondjuk, hogy ennyi jár nekünk a hívő élet után, vagy szolgálatok után. Péter is kérdezte Jézust, hogy mi mindent elhagytunk, hát mink lesz, hát mi nekünk. És kapja Jézusnak a válaszát is, hogy százszorosát fogja kapni annak, amit elhagyott, és megörökli az örök életet. De hát ezt valahol itt és most kell nekünk bebiztosítani, ezt érezzük, vagy ennek a szorításába vagyunk. Kempis Tamás mondta, hogy az a baj a világon, hogy nem lehet egyszerre miénk a tövis korona, meg a 30 ezüst pénz is, valahol mind a kettőt szeretnénk. És Jézus egy másik utat ad elénk, és ezen az úton lehet az ő kegyelméből vele való közösségben járni, és ez a szolgálatnak az útja. Aki közületek nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Aki közületek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. És itt Jézus biztos tudatosan, hogy ezt a két szót használja. Az egyik a diakónus szó. Ismerjük ezt a kifejezést, gyülekezetünkben is működik ez a szolgálat, van diakónus lelkészünk is. Abban az időben ez azt a szolgát jelentette, aki önként szeretetből végzi a szolgálatot. Nem kaptak érte fizetséget, az volt a megtiszteltetésük tulajdonképpen, hogy tehették. Jézus korában ez úgy elképzelhetetlen volt, különösen a pogány világban, hogy valaki ezt önként meg díjazás nélkül tegye, önzetlenül valaki másért. Platón egyenesen így nyilatkozott, hogy hogyan lehet boldog egy ember, ha szolgálnia kell más valaki érdekében. Tehát a boldogságot el se tudták úgy képzelni, hogy közben valakinek szolgálok. Nem fért össze. A másik szó pedig a dúlos szó, a rabszolga, a cseléd szó. Hát azt mondja, hogy Jézus az legyen mindenkinek a szolgája, cselédje, rabszolgája, aki az egész életével, idejével, erejével szolgál, akinek nincsen tulajdona, nem bírhat semmivel, még a tulajdon életével sem. Ugye a rabszolga kényszerből szolgált, mint valami beszélő szerszámtárgy, amit mások használtak kényükre, kedvükre. Tehát ennél alantasabbat Jézus már nem mondhatott volna, hogy aki nagy akar lenni, így szolgáljon, mint egy diakónus, vagy mint egy rabszolga. Hát a tanítványok ennek a fordítottjára számítottak, nem erre. De Jézus ezt mondja, hogy a nagyobb szolgál a kisebbnek, a nagyobb szeretet hajol le a kisebbhez, túl alantas út az embernek, de ez Jézus útja, és az ő útja más, mint a miénk. És Jézus így szolgált, egész életével értünk. Ugye a világ azon teper, hogy minél többet tudjon magáinak, minél nagyobb birtokot, területet, anyagiakat, hatalmat, az Jézus útja pedig az, hogy kiengedjük azt a kezünkből, amit birtokolunk, amit szorítunk. Adjuk át neki, ajándékozzuk tovább a szükségben levőknek. A világ az alapján ítél meg bennünket, ez már csak ilyen, hogy mi a tulajdonunk, pedig a végén mindent úgy is ki fogunk engedni a kezünkből. Adjuk át neki, és legyen az ő dicsőségére minden az életünkben. És higgyük el, hogy közben megkapjuk azt, amire szükségünk van az Istentől, mégpedig bőségesebben, mint ahogy azt mi kérnénk, vagy elgondolnánk. És a bőjt lényege is ez, hogy birtoklás helyett lemondás, hogy az ne kösse az életemet, hogy felszabaduljak teljesen a szolgálatra. Ha körbenézünk, biztosan azt találjuk, persze, ha a hívő szemünkkel nézünk körül, akkor azt fogjuk találni, hogy nagyon sok mindenünk van, sok mindent birtoklunk, utána meg aggodalmaskodunk felette, hogy tartsuk meg, vagy miként gyarapítsuk. Lehet, hogy ennek a töredéke is elég lenne, lehet, hogy a másiknak nagyobb szüksége van rá, mint most nekem. Ismerős előttünk ez az út, hogy birtoklás helyett lemondás. Hogy lemondok valamiről, vagy egyenesen veszítek valamin, hogy általa a másik ember előnyhöz jusson. Tehát lemondok az igazamról, lemondok a jogaimról, de helyette kapaszkodok Isten kegyelmébe. Szolgáltatás helyett Jézus a szolgálat útját adja. Vannak, akik a gyülekezet közösségére is így gondolnak, hogy egy szolgáltatás, ami jár nekem, és megvannak a megfelelő cikkelyek, hogy mikor, hova jövök, és mit kaphatok, befizetem az egyház fenntartói járulékot, és cserébe elvárom ezeket a szolgáltatásokat. Eljöttem a templomban, megtettem a részemet, és Isten is köteles nekem megadni, nekem szolgáltasson igazságot, nekem hallgassa meg a kéréseimet, az imádságaimat. Bőti időben jó lenne ezt megfordítanunk, hogy mit adhatok az én Uramnak, Istenemnek. Mi lehet kedves neki? Mit vár tőlem az Isten? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ahol vagyunk, biztos, hogy azért vagyunk ott, hogy ott szolgáljunk. Mennyire mások lennének a kapcsolataink, bárhol is, bármilyen kapcsolatrendszerre is gondolok, hogyha ezt így tudnánk megtenni, hogy mennyire boldogabbak lennének a házasságok is, hogyha komolyan vennénk ezt az igét, hogy nem csak elvárok, hogy a másik megtegye, hanem szemrehányás nélkül mit tennénk meg, még a kérést is megelőlegezve. Facebookon találtam egy ilyen kis írást, már régebben olvastam, és most, amikor kerestem, nem tudtam visszatalálni, de valahol ez volt a lényege, hogy bezárnánk, lekapcsolnánk, feltörölnénk, előkészítenénk, tehát hogy nem puffogva és nem a másikra mutogatva, hogy neked ezt már meg kellett volna tenned, vagy miért nem tetted meg, vagy miért nem így, hanem csak úgy magunktól, a másik helyett is bezárni, lekapcsolni, feltörölni, előkészíteni, megtenni. Azt gondolom, hogy nem kellene akkor a gyülekezetben sem lasszóval keresni a szolgáló testvéreket, hanem olyan egyszerűen csendben előállnának. Lehet, hogy észre se vennénk egy szolgálatot, hogy hiányzik, mert már meg lenne, rendben lenne, és ott lenne annyi kéz mindig, amennyi szükséges, vagy annyi láb, amennyi szükséges. Aztán hatalom és versengés helyett alul maradásra buzdít itt valahol az Úr Jézus, a másik ember emelésére és segítésére. Ugye a világ politikája és gazdasága arról szól, hogy ki tudja érvényesíteni a hatalmát, vagy kinek van nagyobb hadereje, ki tud nagyobbat ütni, vagy kinek a hangja ér messzebbre, ki tudja elvenni a másét. Az Isten országában pedig ez pont fordítva van. Isten országában soha nem egymás kárára van semmiféle dolog, semmiféle előmenetel, és hogyha valakit valamiben is megkárosítok ott, az már eleve kérdéses, hogy az-e az Isten útja. Nagy kegyelem az nekünk, hogy az Úristen minket teljesen egyformán szeret. Egyforma a jutalom is, mint ahogyan azt hallhattuk az elmúlt vasárnapi igehirdetésben, hogy a végén az Úristen egyforma díjazást ad annak is, aki egy órát dolgozott, és annak is, aki az egész napot végig dolgozta. Ez az Isten kegyelmének az igazsága, és ő ismeri a mi erősségeinket is, meg gyengeségeinket is, mint ahogy mindegyikünknél megvan ez is, meg az is. És ne az elsőbségre törekedjünk, hanem arra törekedjünk, hogy azon az úton járjunk mindig, amit az Isten ad elénk. Azt a szolgálatot válasszuk, amit ő eleve oda készített, azt a jó cselekedetet, ami ott van az utunkban. Tehát ahelyett, hogy magunkat tolnánk felfelé, inkább egy szinttel felfelé figyeljünk az Istenre, hogy érzékenyek legyünk egymás valódi szükségeire, és észrevegyük így a szolgálatnak a lehetőségeit. Tehát ahelyett, hogy egy helyzetben úgy előadnánk magunkat, ahogy néha szoktuk, hanem inkább imádságos szívvel legyünk a helyünkön, akkor is, hogyha ez a hely a sornak a vége, vagy valamiben ez nehézséget jelent, vagy éppen szenvedéssel jár, vagy lemondással jár. Tehát, hogy nem fújom fel magamat, hanem hagyom, hogy a másik teljesedjen ki. Nem akarom én jobban csinálni a másiknál, vagy jobban tudni, hanem mellé állok és segítem, hogy ő is tudja jól csinálni, nagy hangzatos szavak nélkül is, tehát inspirálom a másik embert a jóra. Tehát nem versengek vele, hanem inspirálom, hogy csináljuk együtt, csináljuk az Isten dicsőségére. Tehát nem sietek, hogy magam célba érjek, hanem megállok egy másik ember mellett. Sajnos az a tapasztalatom, hogy úgy magunktól kevéssé akarjuk mi ezt a böjtös életet választani. És Jézus azt mondja, hogy köztetek ne így legyen, tehát ne úgy legyen, hogy versengtek, meg uralkodni akartok, mint a világban a vezetőség, hanem szolgáljatok. Tehát más tanít, más életet élelünk, éppen a fordítottját, hogy aki első akar lenni, az legyen a szolgátok, rabszolgátok. És hogyha már ott van bennünk a nagyra vágyás, úgymond, akkor használjuk ezt keresztjéni módon, úgyhogy lemondunk az elsőbségünkről, a hatalomról a másik érdekében. Történelem során, vagy világmisszióban gyakran ezt úgy elfelejtette az egyház, de ott igazából nem is tudott a misszió kiteljesedni, vagy nem tudott tanítványát tenni senkit sem, csak leigázni, meg falakat húzni. Tehát ne elsők akarjunk lenni, hanem azon az úton akarjunk járni, amit Krisztus adott elénk. És higgyük el, hogy a szolgálatra mindig adódik lehetőség, hogyha más nem, akkor az, hogy imádkozzam a másik emberért, akit oda helyezett elém az Isten. Kérdés az, hogy itt most mit is jelent számunkra ez az ige szakasz. Hát az, hogy nem a magam hasznát keresem, hanem a másokét. Hogy nem úgy teszem, ahogy nekem jó, hanem figyelembe veszem a testvéremet is, hogy neki mi lesz jó, és minek fog örülni. Ugye a szolga egy viszonyrendszerben kiszolgáltatott helyzetben van, nem szabad és független, mint ahogy a jó esetben a tanítvány sem, a hívő ember sem szabad és független, hanem maximálisan az ő urától függ, szolgál, és nem azért, hogy kapjon valamit, hanem tulajdonképpen már ez a jutalma, hogy szolgálhat az Istennek. Tehát jutalom a kegyelem és a szolgáló élet, mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságút sokakért. És olyan jó az, hogy mi azért járhatunk ezen az úton, mert az Úr Jézus Krisztus előttünk járt, és ő maga az út, aki által én élhetem a keresztény életemet, mert ő életét adta, értem, bűnösért, és az igazi szolgálat ez, hogy az életem egy darabját adom a másik embernek, a másik javára, és az ő egyszeri és tökéletes áldozata révén higgyük, hogy megszerezte a helyünket a mennyek országában, és nem rajtunk áll vagy bukik a dicsőségbe való bemenetel, mert hogyha rajtunk állna, akkor oda nem mennénk be sohasem. Tehát olyan jó lenne megértenünk, megélnünk ennek az igének az igazságát, és Jézusnak szolgálni. Mert akkor nem azt jelenti, hogy én a másikat kiszolgálom, hanem hogy Jézusnak szolgálok. Tehát vele vagyok élő napi kapcsolatban, és hagyom, hogy ő növekedjék az életemben, és én békességgel alászállhatok. Calvinnak volt ez a jelmondata, hogy szívemet égő áldozatul neked adom, És ehhez a szolgálathoz nem kell különösebben semmi. Tehát nem kell az, hogy valaki kinevezzen, vagy valaki megmondja, hogy neked ezt kell tenned. És ebbe a szolgálatban nem gondolom, hogy van olyan, hogy első meg utolsó hely. Van kapcsolat a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal, és ebből a kapcsolatból árad az életünkbe az ő kegyelme, az ő ereje, és a szó hiszem, hogy a szolgálatnak is az öröme, mert aki mást felüdít, az közben maga is felüdül és átéli azt, hogy de jó dolog ezt tenni, és kapjuk az életnek koronáját, amit az Isten ígért az őt szeretőknek. Amen. Most egy éneket hallgassunk meg, ráfelelő énekül, mielőtt a magunkét elénekelnénk. Egy ének következik. Bocsánat, Tarnóczi Laci ígérte, hogy énekel, és mindjárt itt is lesz.
Igen, testvérek, igeolvasás közben jöttem rá, hogy nekem itt énekelnem kell. Úgyhogy hallgassák szeretettel ezt az éneket. Vörös Sándornak a Rongyszőnyeg ciklusában van a 13. fejezet, azt egy 4 sor, azt zenésítettem meg. Hallgassák szeretettel és figyelemmel. Kétszer is eléneklem, mert nagyon magvas a mondani valója.
Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s úraktól nyüzsög a végtelenség. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s úraktól nyüzsög a végtelenség.
Köszönjük szépen. Mi a 455. dicséretünk 7. versét énekeljük. Tegyük ezt is imádságos szívvel, így kezdődik a 7. vers. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Úr Jézus Krisztus, dicsérünk és magasztalunk, hogy Te azért jöttél, hogy életetet add sokakért. Áldunk és magasztalunk a Te szolgálatodért, hogy mindent adtál nekünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy igédben is mindent megtalálunk, ami az életre való. Köszönjük, hogy a hitet is Te munkálod bennünk, és az engedelmes szívet is, hogy így tudjunk neked mindent adni. Segíts, Urunk, hogy ez a bőti időszak valóban azzá lehessen az életünkbe, amikor rád figyelünk, a Te akaratodat keressük, amikor tudunk lemondani is azért, hogy neked szolgáljunk. Könyörülj, Urunk, hogy ebben nem mi akarjunk naggyá lenni, hanem keressük a Te dicsőségedet. Köszönjük, Urunk, hogy eléd vihetjük az országunkat, ezt a mai ünnepnapot is, hogy Te áld meg az ünneplést, Te könyörülj az ország vezetőin, Te könyörülj a döntéseiken, Te segíts nekik, hogy ne azért tegyenek valamit, hogy hatalmaskodjanak, vagy naggyá legyenek, hanem valahol lélekből tegyék ezt a Te szent lelkednek a vezetéséből. Kérünk így az egyházunkért is, Urunk, hogy világíthasson és szolgálhasson jó értelemben neked. És bocsásd meg, Urunk, amikor nem ilyen hívő életet élünk, bocsásd meg, amikor hívőségünkben is ragyogni akarunk, vagy elismerés után kajtatunk, segíts nekünk, Urunk, meghajolni előtted, segíts nekünk, Urunk, inspirálni a másik embert, és ne magunkat előadni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy elét tehetjük a gyülekezetünk gyengéit, a betegeket, az erőtleneket, hallgass meg az ő kívánságaikat, kéréseiket, te adj nekik segítséget. Te tudsz az ő életükbe csodát is tenni, és te tudsz erőt adni a terhek elviseléséhez, elhordozásához. Kérlek, hogy ha neked kedves, te adj gyógyulást, könnyebbséget. De köszönjük, hogy a tiéd mindenképpen és minden úton a menny felé megyünk, te hozzád. És köszönjük, hogy neked szolgálhatunk, és erre akarsz hívni bennünket. Kérünk, Urunk, a gyülekezetünk azon tagjaiért, akik még nem találták meg szolgálatukat, hogy te vezesd őket ezen az úton. Te erősítsd azokat, akik már végzik valamilyen formában a szolgálatot, és te szenteld meg mindegyikünk életét kegyelmedből. Áld meg, kérünk, a csendben elmondott fohászunkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.